Nyugat-keleti díván.
Halál Velencében.
Az idegen isten.
Az indiai kolera már évek óta egyre nagyobb hajlandóságot mutatott az elterjedésre és a vándorlásra. A Ganges delta meleg mocsarai szülték. A mefitikus párákkal támadt. Abból a hasznavehetetlen bujaságú ember nem lakta ősvilági szigetvadonból, ahol a bambuszbozótokban a tigris leskel. Keletre, Kínába, nyugat felé Afganisztánba és Perzsiába csapott át. És a karavánok főforgalmi útjait követve Asztrahánig el egészen Moszkváig hurcolta borzalmait. De mi alatt Európa reszketett, hogy a rém onnan szárazföldi úton vonulhat be, szíriai kereskedők nyomán csaknem egyidejűleg bukkant föl a földközi tenger számos kikötőjében. Tulonban és Malagában is fölütötte a fejét. Palermóban és Nápolyban tömegesen mutatta rút ábrázatát, és úgy látszott, egész Kalábriában és Apuliában végképpen megvetette a lábát. A félsziget északi felét megkímélte. Ez év május közepén azonban Velencében ugyanazon nap folyamán egy hajósinas és egy zöldséges asszony kiaszott, feketés hulláiban fedezték föl a rettentő csírákat. A két esetet titokban tartották. De egy hét múlva 10-re, 20-ra, 30-ra szaporodott számuk, mégpedig különböző városrészekben. Egy osztrák tartománybeli férfi, aki néhány napi szórakozásra jött Velencébe, városkájába hazatérve félre ismerhetetlen tünetek közt múlt ki. És így történt, hogy a Lagúnák városát ért csapásról német napilapokba jutottak el az első hírek. A velencei elöljáróság válaszul kijelentette, hogy a város egészségi állapota soha jobb nem volt, és megtette a legszükségesebb elhárító intézkedéseket. De alig, hanem élelmiszerekbe jutott a mételj, zöldségbe, húsba vagy tejbe, mert még javában tagadták és leplezték, a halálos kór tovább harapózott a szűk kis utcákban, és a szokatlan korán beütött nyári hőség, amely langyosra főzte a kanálisok vizét, különösen elősegítette a tovább terjedését. Sőt, úgy tetszett, mintha új életre támadt volna a kórság ereje, mintha erjesztő csiráinak életképessége és termékenysége megkettőződnék. A gyógyulás ritka eset volt. 100 beteg közül 80 halt meg borzalmas halállal, mert a ragály a legnagyobb vadsággal lépett föl, és gyakran azt a legveszélyesebb formát öltötte, amelyet száraznak hívnak. Ennél a test a véredényekből tömegesen kiválasztott vizét még ki sem tudta hajtani magából. Néhány óra alatt elszikkadt a beteg, és görcsök közt rekett hörgéssel fulladt meg, szurokszerűen nyúlósra vált vérében. Még jó annak, de ilyen kevés volt, akinél a betegség könnyű rosszulét után teljes önkívületbe csapott, amelyből többé nem volt fölébredés. Június elején csöndben megteltek az Ospedale Civico elkülönítő barakjai. A két árvaházban fogytán volt a hely, és rémítően élénk forgalom támadt az új rakodópart és a San Michele a temetősziget között. De az általános károsodástól való félelem, az imént megnyílt képkiállítás a népkertben, az óriási veszteségek, amelyek pánik és rossz hírek esetén a szállókat, az üzleteket, az idegenekből élő, egész, sokrétű iparágakat fenyegették, mindez súlyosabban esett latba a városban az igazság szeretetnél és a nemzetközi megegyezések tiszteleténél. Emiatt a hatóságok kénytelenek voltak makacsul kitartani az agyonhallgatás és a letagadás politikája mellett. Velence legfőbb orvosi méltósága, egy nagy érdemű férfi, fölháborodva köszönt le tisztéről, és helyébe hirtelenében alkalmazkodó valakit toltak. A nép tudta ezt, és a felsőbbség korrupciója szövetkezve a bizonytalansággal, a kóborgó halál okozta kivételes állapottal, az alsóbb rétegekben bizonyos erkölcstelen hajlamot ébresztett. Napfényre csalta a bujkáló antiszociális ösztönöket, melyek mértéktelenségben, cédaságban és bűnesetek szaporodásában nyilatkoztak meg. Tilalom ellenére esténként sok berúgottat lehetett látni. Híre járt, hogy éjjel gonosz szándékú csőcselék veszélyeztette az utcák biztonságát. Egyre másra történtek rablótámadások, sőt, gyilkosságok is. Mert már két esetben bizonyult be, hogy a ragály állítólagos áldozatait saját rokonaik méreggel tették el lábalól. És a ledérség ipara oly tolakodó és garázda formákat vett fel, amelyek itt eddig ismeretlenek voltak, és csak az ország déli részén és keleten otthonosak. Ezekről a dolgokról az angol kimondta a döntő szót. Jó lesz elutazni, mondotta, inkább ma, mint holnap. Pár napnál tovább alig késhet a zárlat kihirdetése. Aschenbach és kiment a hivatalból. A téren borulatos füllettség ült. Gyanútlan idegenek ültek a kávéházak előtt, vagy álltak galambok rajában a templom előtt, és nézték, amint a nyüzsgő, szárnyukkal csapkodó, tülekedő madárnép tenyerükből csipkedi a kukoricaszemeket. Lázas izgalomban, az igazság birtokában diadalmaskodva, undorító mellék ízzel a szájában, fantasztikus borzalommal a szívében, magányosan őgyelgett a pompázó térkő kockáin. Valami megtisztító és tisztességes cselekedeten törte a fejét. Megteheti, hogy ma, estebéd után odalép a sok gyöngyös asszonyhoz, és elmondja neki, amit szó szerint kigondolt. Engedje meg, madám, hogy idegen létemre egy tanáccsal, egy intelemmel szolgáljak önnek, amelyet a haszonlesés megvon öntől. Utazzék el, de tüstént, Tadzsúval és a leányaival. Velencében kiütött a járvány. És akkor a csúfondáros istenség eszközének búcsúzóul fejére teszi a kezét, elfordul és menekül ebből a mocsárból. de egyben érezte, hogy messze van attól, hogy ilyen lépésre komolyan elszánja magát. Pedig ez visszatérítené, visszaadná önmagának. De aki magán kívül van, semmit sem utál jobban, mint hogy visszatérjen önmagába. Emlékezett a fehér építményre, rajta az alkonyatban sugárzó díszes föliratokra, amelyeknek átlátszó misztikumában egykor lelki szemeivel elmerült, aztán arra a különös vándorra, aki vénülő szívében fölébresztette a fiatalos vágyat a messziség, az idegenség után. És a hazatérés, a józanság, a robot, a mesterség gondolatára olyan undor fogta el, hogy arcának eltorzulása fizikai rosszulétet fejezett ki. Hallgatni kell, suttogta indulatosan. Hallgatni fogok. Bűnrészességének, cinkosságának tudatától elbódult, miként a fáradt agy megmámorosodik kevéske bortól. Az istenverte lezüllött város képe sivárul kápráztatta lelkét, és szétfolyó, értelmet meghaladó, de szörnyűségesen édes reményekre gyújtotta. Mi volt az a gyöngéd üdvösség, amelyről azelőtt egy pillanatra elábrándozott ezekhez a várakozásokhoz képest? Mit jelentett neki még a művészet, az erény, szemben a káosz szabadságával? Hallgatott, és ott maradt. Ezen az éjszakán iszonyú álma volt. Ha lehet álomnak nevezni, azt az inkább testi, mint lelki élményt, amelyen a legmélyebb álomban, a legteljesebb függetlenségben és érzéki éberségben ment át ugyan, de mégsem úgy, hogy kívül az eseményeken, az űrben lebegve látta volna magát. Nem. A szintér önnön lelke volt. A történések kívülről törtek be oda, ellenállását, mély lelki ellenszegülését erőszakkal legyűrve tiportak át rajta, és egész valóját, élete kultúráját semmivé váltan hagyták maguk mögött.
félelemmel kezdődött. Félelemmel, kéjjel és elszörnyedt kíváncsisággal, hogy mi következik. Éjszaka volt, érzékei éberen figyeltek, mert messziről tombolás, zsibongás, kavargó lárma támadt, recsegés, ropogás és tompa dörej, mellé visongó örömzaj és valami üvöltés elnyújtott hangon. Mindezt átszőtte és borzalmas, édesen túlzengte, mélyen búgó, elvetemült és csökönyös szava a flótának, mely szemérmetlen tolakodással üvölte el a szívet és az agyat. De ő tudott egy szót, amely bár homályosan mégis nevet adott annak, ami jött. Az idegen isten. Füstölgő tűz gomolygott. Most hegyvidéket látott, hasonlót a nyári lakát körülvevő tájhoz. És megtépett fényben fatönkök és mohos szirt omladékok közt erdős bércről hömpölygött lefelé a gomolyag. Emberek, állatok, rajzó, tomboló hordákban. Testek, lángok, hangok, tántorgó kavargása árasztotta el a síkot. Asszonyok meg-megbotolva övükről lógó, földet súroló börköntösük szegélyében. Fejüket üvöltve szegték hátra, s csörgődobot ráztak fölötte. Szikrát hányó fáklyacsonkokkal és csupasz tőrökkel hadonáztak. Tekergő kígyókat ragadtak derékon, vagy ordítva két marokra fogták keblüket. Kecskeszarvas, kacagányos, gubancos testű férfiak nyakukat tekergették, karjukat, combjukat hányták, érctányérokat csattogtattak, dühösen doboltak. Mialatt sima hátú fiúk lombdíszes karókkal bakkecskéket ösztökéltek, szarvukba csimpaszkodtak és ugrálva, vihorászva taszigálódtak velük. És a mámoros csapat a lágy mással hangzókból álló elnyújtott úban végződő nevet üvöltötte. Ezt a szót, melynél édesebb és egyben szilajabb még sohasem volt. Itt fölharsant a levegőben, miként a szarvas bőgés, és amott ezernyi torok sivár diadal ordítása verte vissza. Táncra és kapálódzásra ingerelték vele egymást, soha véget nem érően. De mindezen áthatolt és uralkodott a mély csalogató fuvola hang. Nem csalta-e őt is húzódozó figyeléséből szemérmetlen csökönyösséggel az ünnepre, a mértéktelen, utolsó áldozatra? Tele volt undorral, tele félelemmel, tele becsületes akarattal, hogy a végsőkig védi a magáét az idegennel szemben, a megfontolt és fenkölt gondolat ellenségével szemben. De a zaj, az üvöltés a bércfal százszorozó vízhangjában megnőtt, uralomra jutott, örvénylő tébolyjá dagadt. Párák szédítették az agyat, a bakkecskék emésztő bűze, lihegő testek gőzölgése, poshadó vízlehelet és hozzá még valami ismerős szag. Sebek és ragály szaga. Szíve együtt dörömbölt a dobokkal, kavargott az agya, dühfogta el, elvakult, zsibbasztó gyönyör és lelke hajtotta. Óriási bálványt lepleztek le és hordoztak fennen. Erre még vadabbul tört föl a jelszó. Habzó szájjal tomboltak, parázna kézzel, buja mozdulatokkal izgatták egymást. Röhögtek és nyöszörögtek, hegyes pálcáikat egymásba döfték és nyaldosták a vért. De köztük, bennük volt már az álmodó, az idegen isten jobbágya. Igen, egy volt velük, amikor tépve, marva az állatokra vetették magukat, párolgó húszcafatokat habzsoltak, s amikor a földult mohos talajon megkezdődött a végtelen elvegyülés, a nagy isten áldozat. És lelke a pusztulás fajtalan őrületét szívta magába. Bye.
meggyötörten, ziláltan ébredt föl álmából a démon szerencsétlen rabja. Már nem félt az emberek figyelő tekintetétől, hogy fölkelti a gyanakvásukat, vagy se, nem törődött vele. De hisz azok szöktek is, mind elutaztak. A strandon sok sátor lett gazdátlan. Az étkezőben egyre több asztal maradt üresen, és a városban idegent alig lehetett látni. Az igazság úgy látszik kiszivárgott. A pánikot az érdekeltek szívós összetartása sem tudta feltartóztatni. De a gyöngysoros hölgy övéivel itt maradt. Akár mert a hírek még nem jutottak el a fülébe, akár mert sokkal büszkébb és bátrabb volt, mint hogy elmeneküljön. Tadzsú maradt, és a másiknak a szenvedély hálójában úgy rémlett néha, mintha a halálos riadalom minden zavaró életet eltávolíthatna körüle, és ő a szép fiúval egyedül maradhatna ezen a szigeten. Mi több, ha délelőtt a tengerparton nyomott, felelőtlen, merő nézéssel epekedett a fiú felé, ha estenden tolvaj módjára járt utána az utcákon, ahol alattomban kódorgott az undok halál, ilyenkor a legszörnyűbbet is lehetségesnek hitte, és megdőltnek az erkölcsi törvényt. Szerelmes nem vágyhat jobban, mint ő vágyott arra, hogy tessen, és gyötrő félelemmel gondolt rá, hogy talán hiába. Öltözködésébe egy-egy apró, fiatalos részlettel vitt derűt, drága köveket hordott, illatszerekkel élt, napjában többször sok időt fordított a toalettjére, és kicsípve, fölcsigázott élénkséggel jelent meg az asztalnál. Az édes gyermek láttára, akiért oda volt, utálta a saját vénülő testét. Szürke haja, kemény vonású arca miatt kétségbe esett, szégyent érzett. Valami hajszolta, hogy fölüdítse és fölfrissítse testét. Gyakori vendége volt a ház fodrászának. Fésülködő köpenyben dőlt hátra a széken, és míg a fecsegő fürgén szépítgette, kínlódva nézte magát a tükörben. Őszülök, szólt tépet szájjal. Kissé, felelt a borbé. A hiba ugyanis egy kis hanyagságban, külsőségek iránti közönösségben keresendő, ami kiváló egyének könnyen érthető, de nem föltétlen dicséretes sajátsága, kivált, ha meggondoljuk, hogy éppen ilyen egyénekhez nemigen méltó, hogy a természetes és a mesterséges kérdésében elfogultak legyenek. Ha egyes urak a kozmetikával szemben elfoglalt szigorú álláspontjukat logikusan a fogukra is kiterjesztenék, nem kis megütközést keltenének. Elvégre ki annyi idős, amennyinek észben, lélekben érzi magát. És előfordul, hogy az őszhaj valójában nagyobb hazugság, mint amilyen a becsmérelt korrektúra lenne. Ami önt illeti, uram, önnek joga van a természetes hajszínéhez. Megengedi, hogy azt egyszerűen visszaadjam önnek? Hogy lehet az? Kérdezte Aschenbach. Ekkor a szószátjár kétféle vízzel, tisztával és sötéttel mosta meg a vendégének a haját, amitől fekete lett, mint fiatal korában. Ezután a sütővassal puha csigákba csavargatta. Hátralépett, és gyönyörködött a művében. Most még az kellene, így szólt, hogy az arcbőrt kissé fölfrissítsük. És mint aki nem bírja abba hagyni, nem győz eleget tenni, meg-megújuló buzgalommal vette sorra a különböző műveleteket. Aschenbach kényelmes ültében képtelen volt a védekezésre, sőt, inkább izgatta, ami vele történt. Látta a tükörben, amint szemöldöke egyre élesebben és egyenletesebben ívelődik. Szemének árka megnyúlik, a fénye pilláinak gyönge aláfestése következtében élénkebb lesz, hogy lejjebb, ahol azelőtt arcbőre barnás és pegyhűt volt, gyöngéd kárminpirosság dereng. Imént még vértelen ajka megduzzad, mint az érett málna, arcán
száján a barázdák, szemén a ráncok eltűnnek a krémek megifító rétege alatt. Dobogó szívvel látta magát viruló ifjúnak.
A kozmetikus végre megelégelte, és az e fajta emberek szokása szerint alázkodó udvariassággal mondott köszönetet annak, akit kiszolgált. Lényegtelen javítás az egész, mondta, miközben az utolsó simításokat végezte Aschenbach külsején. Most aztán, uraságod, habozás nélkül beleszerethet valakibe.
Álomszerű bódulatban, boldogan, zavartan, ijetten távozott az író. Piros nyakra valója volt, széles karimájú szalmakalapja körül tarka pántlika futott.
Langyos viharszél támadt. Gyéren hullongott az eső, de a levegő nedves volt és sűrű, tele a rothadás páráival. A füle körül csattogó, kattogó zúgás repesett, és a festék alatt lázas bőrű férfiúnak úgy tetszett, mintha lihegő rémek gonosz fajzata kergetőzne az űrben, tenger ádáz madár népe, mely széttúrja, szétmarcangolja a halálra váró eledelét, és undoksággal szennyezi be. Mert a hőség elvette az étvágyát, és olyan képzelődést ébresztett, hogy az ételekbe a ragály mérge keverődött. A szép fiú sarkában Aschenbach egy délután a betegváros kanyargós belsejébe vetődött. Lassan már azt se tudta, hol jár, mivel a sikátorok, vizek, hidak, terecskék nagyon is egyformák. Az égtájak felől sem volt már biztos. Semmi másra nem ügyelt, csak hogy a vágyakozva hajszolt képet el ne veszítse szem elől. Becstelen, kényszerű cselfogásokkal a fal tövében, az előtte haladók háta mögé rejtőzve lopakodott előre, és soká nem vett tudomást a fáradtságról, a kimerültségről, ami a szenvedély, a folytonos izgalom miatt testén, lelkén erőt vett. Tadzsú övéi mögött haladt, a nevelőnőt és az apácás leányokat többnyire előre engedte a szűk úton. Egyedül ballagott, és sajátságos, alkonyszürke szemével olykor hátra pillantott, hogy meggyőződjék, vajon imádója követi-e még. Látta őt, és nem árulta el. Mámor fogta el erre a szerelmest. Az esztelen szenvedély pórázán sompolygott tilalmas délibábja után, amely végül mégis faképnél hagyta. A lengyelek egy rövid ívelt hídon mentek át, a boltozat hajlása eltakarta előle, és mire fölért, már sehol sem látta őket. Három felé nyomozott utánuk, egyenest és két oldalt a keskeny és piszkos rakodópart mentén, de hiába. Kimerülten, csüggetten, végre kénytelen volt fölhagyni a kereséssel. Feje égett, testét verejték borította, nyaka reszketett. Elviselhetetlen szomjúság gyötörte, körülnézett, keresett valamit, ami pillanatnyi enyhülést hozhat. Egy kis zöldségbolt előtt kevés gyümölcsöt vett, túlérett, puha epret, és járás közben eszegélte. Elhagyott, elátkozott hangulatú kicsin tér nyílt meg előtte, ráismert. Itt fogant meg benne a menekülés meghiúsult terve. Leült a tér közepén álló medence lépcsőjére, és fejét a kőpárkánynak támasztotta. Csönd volt. Fű nőtt a kövezet résein. Hulladékok mindenfelé. A vihar vert rendetlenül magasló házak közt palota formájú volt az egyik. Csúcséves ablakai, kis oroszlános erkélyei mögött a semmi lakozott. Egy másiknak a földszintjén patika volt. Meleg szélrohamok olykor karbonszagot hoztak. Ott ült ő, a mester, a nagyságra lendült művész, a nyomorult szerzője, aki oly példásan tisztult formában mondott le a cigány erkölcsről és a zavaró mélységben járásról, aki megvonta rokon szemvét az örvénytől, és elvetette az elvetemültet, a magas röptű szellem, aki legyőzte a tudást, és túl minden iróniáján megszokta a tömeg bizalmából ráháruló kötelességet. A hivatalosan elismert hírű, a nemesített nevű író, akinek stílusán diákok nevelkedtek. Ott ült, lehunyt pillákkal, melyek alól csak néha villant oldalvást egy-egy gúnyos, rögtön ijedten megbúvó pillantás, és pegyhütt, kozmetikai mesterkedéssel megduzzasztott ajkai egyes szavakat formáltak bóbiskoló agyának különös álomlogikájú gondolataiból.
Mert csak a szépség, jól jegyezd meg, Phaedrus, egyedül a szépség, isteni és látható egyben. És így hát az az érzékelő útja, kicsi Phaedrus, a művésznek az útja az eszméhez.
De hiszed-e vajon, kedvesem, hogy valaha bölcsességre és férfi méltóságra juthat az olyan, aki az érzékek útján törekszik az eszmeiségre? Avagy inkább az a hited, rád bízom a döntést, hogy ez a kies ösvény a veszedelem, tévejgés, a vétek útja, amely szükségképpen ingoványba visz.
Mert tudnod kell, hogy mi, költők, a szépség útját nem járhatjuk, csak is úgy, ha Erosz csatlakozik mellénk és szegődik vezetőnkül. És legyünk bár hősök, a magunk módján és edzett lelkű katonák, mégis asszonyokhoz vagyunk hasonlók. Mert szenvedély tesz nagyjá és szerelem a mi örök vágyunk. Ez a mi kéjünk és a mi gyalázatunk. Belátod-e hát, hogy mi költők, sem bölcsek, sem fenköltek nem lehetünk? Hogy szükségképpen ingoványba jutunk, szükségképpen ledérek és az érzés kalandorai maradunk. Stílusunk mesteri volt a hazugság és bolondság. Hírnevünk komédia. A tömeg bizalma irántunk fölöttén nevetséges valami. A népnek, az ifjúságnak művészet útján való nevelése vakmerő, eltiltani való vállalkozás. Mert mit érhet az a nevelő, akiben vele született, javíthatatlan, természetes vonzódás él az örvényhez? Megtagadnók, hogy méltók legyünk magunkhoz. De bárhová is fordulunk, magához von. Íképpen valahogy lemondunk a mindent feloldó megismerésről, mert a megismerésben, ó, Phaedrus, nincs fenség és szigor. Az tud, ért, megbocsát, gerinctelenül, formátlanul, húz az örvényhez. Egy az örvénnyel. Ezt tehát vessük el határozottsággal, és ezentúl törekvésünk célja egyedül a szépség, más szóval az egyszerűség legyen, a nagyság és az új szigor, a másodlagos elfogulatlanság és a forma. De a forma és az elfogulatlanság, Phaedrus, a mámorhoz és a kívánsághoz vezet. A nemes lelket talán az érzelem halálos bűnére viszi, amelyet saját szép szigora megvetéssel kárhoztat. Az örvénybe, még az is az örvénybe ragad. Nekünk, költőknek, hidd el nekem, az örvény a sorsunk, mert mi fölszárnyalásra nem vagyunk képesek. Csak kicsapongásra. És most, Phaedrus, elmegyek. Te maradj itt. Csak amikor engem nem látsz, akkor eredj te is. idegen isten.
Néhány nap múlva Gustav Aschenbach, minthogy nem jól érezte magát, később indult el a fürdőhotelből, mint más reggelen. Szédülési rohamokkal küszködött, de ezek csak félig voltak testiek. És ugyanakkor vad félelem fogta el. A reménytelenség és a kiúttalanság érzése, amellyel nem volt tisztában, mire vonatkoztassa. A külvilágra-e, vagy pedig saját valójára. A halban nagy halom szállításra kész podgyászt vett észre. Megkérdezett egy ajtón állót, kicsoda utazik, és válaszul azt a lengyel nemesi nevet kapta, melyet titokban rég kitudakolt. Megviselt arca meg se változott, mikor hallotta, csak kurtán felütötte a fejét, mint aki olyasmit tud meg történetesen, amit nem kellene tudnia. Aztán megkérdezte. Mikor? Láncs után, volt a válasz. Bólintott, és a tengerpartra ment. Ott rideg volt a világ. A strand és a legszélső füvenypart közt elnyúló sima pocsolya remegve fodrozott hátrafelé. Őszies, kiélt hangulat borongott a nemrég színes eleven, immár szinte elhagyott üdülőhelyen, ahol a homok rendben tartásával sem törődtek már. Gazdátlannak látszó fényképező masina állott nyurga három lábon a víz mellett. A ráterített fekete posztó csapkodva repdesett a hideg szélben. Tadzsú 3-4 megmaradt pajtásával játszadozott jobb kézt a családi vitillótól, és Aschenbach, aki úgy félúton a tenger és a fürdősátrak sora közt térdeit betakarva pihent a heverőszéken, még egyszer megnézte őt. A nők, alig hanem az úti készülődéssel lévén elfoglalva, nem ügyeltek a játékra, amely féktelenkedésé fajult. Yasu, a tömzsi fiú, akinek pomád és fekete haja, öves ruhája volt, egy marék homokot kapott a képébe, amitől fölingerülve és elvakulva birokra kelt Tadzsúval, aki szebb, de gyöngébb lévén csak hamar alul maradt. De mintha az elnyomottban a szolgai hűség kegyetlen durvaságba csapna át, hogy bosszút álljon a hosszú rabságért, a győztes még akkor sem engedte el a legyőzöttet, hanem a hátára térdelt, és arcát sokáig a homokba nyomkodta, úgyhogy Tadzsút, aki a küzdelemben amúgy is kimerült, fulladás fenyegette. Görcsösen iparkodott lerázni magáról a terhet, egy-egy pillanatra azt is egészen abba hagyta, és csak néha rándult egyet. Aschenbach már rémülten föl akart ugrani, hogy kimentse, amikor a kis erőszakos elbocsátotta a zsákmányt. Tadzsú halálsápadtan félig fölemelkedett, és fél karjára támaszkodva, percekig mozdulatlanul, zilált hajjal, elboruló szemmel ült. Azután egészen fölállt, és lassan elbandukolt. Előbb vidáman szólongatták, aztán megszeppenve kérlelték. Nem hallotta. A fekete kamasz, aki nyilván rögtön megbánta vadságát, utána szaladt, és ki akarta békíteni. Egy várándítás visszatérítette. Tadzsú Rézsút lement a vízhez. Mezitláb volt, és piros öves, csíkos vászonruháját viselte. A víz szélén lehajtott fővel megállott. Lábahegyével alakokat rajzolt a nedves homokba. Aztán a sekélyesbe ment, amely ott sem ért a térdéig, ahol a legmélyebb volt. Lassan lépkedve gázolt át rajta el a fövelypartig. Ott a messzeségbe néző arccal állt egy pillanatig, aztán a hosszú és keskeny, csupasz földcsíkon lassan elindult befelé. Közte és a száraz föld közt a széles túcsa. Roppantul külön vált és senkihez nem tartozó jelenség volt, amint büszke szeszélyből elszakadva társaitól, röpködő hajjal járkált ott kinn a tengerben, a szélben, a határtalan külvilág küszöbén. Ismét megállott, hogy széjjel tekintsen. És hirtelen, mint egy emlék, egy sugallat hatása alatt, kezét csípőre téve, felső testével szép ívben hátrafordult, és a válla fölött a partra nézett. Az író ott ült és bámult, mint valamikor, amidőn arról a küszöbről röppent szemébe ez az alkonyat szürke tekintet. Feje a széktámláján lassan követte az ott künlépkedőnek mozgását. Most fölemelkedett, mint egy a pillantás felé, aztán a mellére bukott, úgyhogy szemei alulról néztek föl, amitől arcán pegyhütt, magába mélyett, révetek kifejezés jelent meg. Neki pedig úgy rémlett, hogy a sápadt, bűbájos, pszichagógus ott kün rámosolyog. Feléje int, mintha kezét csípőjéről levéve kifelé mutatna, kilibegne az ígéretes végtelenségbe. És mint már annyiszor, fölállott, hogy nyomon kövesse. Percek múltak el, míg végre segítségére siettek. Oldalt csúszott le a székről. A szobájába vitték. És még ugyanaznap kegyeletes megdöbbenéssel vette hírül a világ, hogy meghalt.
Nyugat-keleti díván, Halál Velencében. Thomas Mann művének részletét Szakácsi Sándor mondta el Lányi Viktor fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.